Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Andor Tóth Anna. Indul a hétvégi menetrend. Egészen 11 óráig jövök különböző beszélgetésekkel gazdaságról, kultúráról, életmódról, egészségről. A következő órában a reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgetünk. Tartsanak velem!
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Nincs jobb szabadidős elfoglaltság az üdülésnél, annál talán csak a nyugodt, tervezhető nyaralás lehetősége értékesebb. Ez utóbbi vágyunkat használják ki gyakran azok a cégek, amelyek évtizedekre szóló megfizethető üdülési lehetőséget kínálnak. A kulcsszó üdülési jog. Egy ház, egy lakás, egy szoba, mindegy mi, ám ígéret szerint mindig csodálatos, állandó helyen várja a befektetni vágyó nyaralókat. A baj ott kezdődik, hogy ez a jog eleve milliókba kerül, aztán folyamatosan fizetni kell a fenntartási költségeket, amelyek egyre emelkednek. Megvenni könnyű, megszabadulni nem egyszerű az üdülési jogtól, bonyolult üzleti hókuszpókuszokkal újabb milliókat veszíthetünk. Rendszerint a kispénzű, takarékos emberek vagy nyugdíjasok mennek lépre. Öröm helyett valóban kételkedjünk, ha túl szép üdülési ajánlattal kecsegtetnek bennünket? Ha már beleugrottunk egy üzletbe, hogyan szabadulhatunk? Van-e egyáltalán védelem a félrevezető üzletkötések ellen? Dr. Kende Júlia ügyvéddel Varjú Frigyes beszélget.
Ha megkeresnek bennünket egy remeknek tűnő ajánlattal, azonnal gyanakodjunk, vagy érdemes azért végig gondolni, hogy komoly lehet ez a kínálat és megéri?
Attól függ, hogy mire gondol a szerkesztő remeknek tűnő ajánlat között, ugyanis az üdülési jogok piacán több olyan ajánlat van, ami remeknek tűnik. Az egyik típus az, amikor az ügyfélnek van már egy meglévő üdülési joga, és azzal keresi meg őt a cég, tehát az a cég, aki a fenntartó, aki az üdülési jogot biztosítja, hogy átkötheti a szerződését akár egy másik helyszínre, akár egy másik hétre. Ezek mindig ráfizetéssel működnek, általában legalább 1 millió forint körüli összeget kell egyébként ezekre az átkötött üdülésjogokra ráfizetni. A másik remeknek tűnő, vagy nagyon-nagyon jól hangzó ajánlat, amikor bizonyos cégek megkeresik az ügyfeleket azzal, hogy vagy a már megszűnt üdülési joguk után kárpótlást, kártérítést kapnak, általában hozzá szokták tenni a hiszékenység növelés céljából, hogy egy uniós alap szolgáltatja ezt a fedezettel, tehát mindenféle ilyen hangzatos szavakat hozzá tesznek, vagy kifejezéseket, és ők egyébként adásvételi szerződéseket kötnek az ügyfeleket, tehát nem egy bizonyos cégről van szó, hanem egy bizonyos olyan típusú cégcsoportról, akik mindig más cég képviseletében tűnnek fel, és ők adásvételi szerződéseket kötnek az ügyfelekkel, és ebben nagyon-nagyon magas összegben határozzák meg az üdülési jognak az értékét, tehát tulajdonképpen az ügyfél azt hiszi, hogy eladja az üdülési jogát 8-10-12-15 millió forintért, ő azt meg fogja kapni forintban, de tulajdonképpen emögött valójában van egy adásvételi szerződés, az érvényessége vagy az érvénytelenség egyébként többször ennek kétséges, viszont konkrétan azt a forint összeget ő nem kapja meg, amit a cég ígér neki.
Mikor kezdjünk el gyanakodni? És általában honnan tudjuk, hogy egy üdülési jog, hogyha fölkínálják nekünk, hogy vásároljuk meg, az árértékben megéri?
Az a nehézség az üdülési jogoknál, hogy ennek tulajdonképpen nincsenek egyrészt például szakértői, tehát hogy nincs egy olyan konkrét nyilvántartás vagy rendszer, amiből ezeknek az értékét meg tudnánk határozni, mint például a gépjárműveknél vagy az ingatlanoknál. Tehát én azt mondanám, hogy mindig az ügyfélnek kell ezt eldönteni tulajdonképpen, hogy neki mi az az összeg, ami megéri egy üdülési jogért.
Kaphatnak-e segítséget az üdülési jogra várók? Tehát valakihez fordulhatnak-e? Van egy nyilvántartás valahol, valami rendszer, vagy ügyvédet kell fogadni egy ilyen esetben?
Igen, az a probléma az üdülési jogoknál, és azt gondolom, hogy a visszaélések nagy része is ide vezethető vissza, hogy nincsen nyilvántartás. Tehát nem, hogy központi nyilvántartás nincsen, hanem egyszerűen nincsen nyilvántartás. Az internet, amióta hozzáférésünk van, ugye több évtizede, viszont nagyon megkönnyíti az ügyfelek dolgát, mert az interneten nagyon sok oldalról és sok részről lehet tájékozni. Többek között nekem is van egyébként Facebook oldalam és honlapom, ahol igyekszem a Facebook oldalamon megosztani az aktuális információkat. Tehát nagyon sokan sajnos egyébként úgy sétálnak bele ezekbe a csapdákba, hogy előtte az interneten, ha egy pár perc alatt tájékozódnának, akkor nem szaladnának bele ilyen, hát átverésekben nem tudok más szót használni erre.
Mi számítana tisztességes ajánlatnak ön szerint? Egyáltalán lehet-e ilyen ajánlatmanasság, és nincs-e eleve kódolva a tisztességtelen haszonszerzés egy ilyen ügyletben?
Mindig azt szoktam mondani az ügyfeleknek, hogy én azt gondolom, hogy az üdülési jogok piacán a cégek, akik az üdülési jogokat értékesítik, vannak olyanok, akik 30 éve a piacon vannak, és vannak, akik nem annyira régen.
Azok megbízhatóbbak, akik régebben vannak a piacon?
Bizonyos szempontból igen. Igen, például a szerződés megszüntetés szempontjából megbízhatóbbak, igen.
Érdemes-e ügyvédet bevonni egy ilyen adásvételnél?
Én azt gondolom, hogy mindenféle jogi ügyletre vonatkozik az, legyen az tényleg bármi, hogyha az embernek az nem szakmája, de még azt is mondanám egyébként, hogyha az ügyfél jogász, tehát valahol jogi munkát végez, de teljesen távol áll tőle a polgári jog, vagy a polgári eljárások és az üdülés jogokkal kapcsolatos jogi gyakorlat, hogy mindenképpen bízzanak meg ügyvédet, igen.
Üdülési jog az nem csak magyar területre vonatkozik, magyarországi üdülőket árusítanak, hanem külföldre is. Aztán elmúlt években fölgyorsult ez a folyamat, és miután uniós tagállam lett Magyarország, rengeteg olyan címről hallani, ahol ilyen állandó üdülési jogot árusítanak, kezdve a Kanári-szigeteken, Spanyolország, Olaszország partjaig. Viszont olyat is hallani, hogy az Egyesült Államokban vagy Dubajban is van ilyen lehetőség. Az ember belemerjene vágni egy magyar határon kívüli hasonló üdülési jogba? Nagyobb kockázatot jelent-e egy külföldi üdülési jog, mint egy magyarországi?
Mindenképpen nagyobb kockázatot jelent. Én tenérfei üdülési jogokkal találkoztam abban az elmúlt körülbelül 15 évben, amióta üdülési jogos ügyekkel foglalkozom, és több mint 10 éve már szinte kizárólag csak ilyenekkel. Tehát amikor tenérfei üdülési jogot vásárolnak az ügyfelek, akkor ráadásul nem is szerződést kötnek többnyire, hanem ilyen tagfelvételi adatlapot, vagy valamilyen furcsa okiratot iratnak velük alá, kicsit ilyen furcsa magyarsággal. És én arra emlékszem konkrétan, hogy egy bizonyos szigetnek a joga volt kikötve ezekben a szerződésekben, tehát itt például a jogérvényesítés az teljesen irreális egy magyar ügyfél számára, mind anyagi, mind bármilyen másokból kifolyólag. Tehát hogyha jogi problémája van az ügyfélnek, akkor az egy nagyon nehéz út.
És sokan belevágtak mégis egy ilyen üzletbe, hiszen ha nincsen kibúvási lehetőség, vagy nem lehet számon kérni, nem lehet jogot érvényesíteni, akkor az ember ne kockáztasson, vagy nem így gondolják az emberek?
Többen vásároltak tenérifei üdülési jogot, de az a piacnak, tehát az én ügyfeleimnek egy kisebbik része, aki külföldi üdülési joggal rendelkezik. Én azt gondolom, hogy az tehát amióta internethez hozzáférésünk van, azóta üdülésjogot vásárolni nem túl, hogy is mondjam, észszerű. Tehát az ember egy pillanat alatt felmegy bármelyik, nem mondhatok ugye nyilván neveket, mert bármelyik szállásfoglaló oldalra, és akár, nem tudom, pár perc alatt tud szállást foglalni. Tehát amire ezek az üdülési jogok a 90-es évek elején, vagy a 90-es évek előtt egy picivel, tehát maga az ötlet, amire alakult, az még abban a világban történt, ahol nem lehetett így utazást szervezni.
Hogyan kerülhetjük el a csapdákat? Mi az ön tanácsa? Mit csináljon az, aki mégiscsak ragaszkodna hozzá, hogy neki, az unokáknak, gyerekeknek lehetőséget biztosít a következő évtizedekben, egy konkrét üdülőben?
Én ahogy látom az üdülési jogos vagy üdülő használati szerződéseket, tulajdonképpen ez a hivatalos neve, ezek igazából semmilyen szempontból nem szerencsések. Tehát én inkább azt javasolnám, hogy akinek üdülő használati joga van, az használja ki addig, ameddig tudja. Ha a szerződés ad egy olyan lehetőséget, több ilyen szerződést ismerek, amivel az ügyfél egyoldalúan felbonthatja mindenféle fizetési kötelezettség nélkül, ez nagyon fontos, mert sokszor csak több százezer forint ellenében lehet ezekből a szerződésekből kiszállni, akkor az első adandó alkalom, amivel azt gondolom, hogy ezeket a szerződéseket érdemes megszüntetni, tehát manapság ezek a szerződések már nincs értelmük igazából tulajdonképpen, tehát hogy fussanak ki, amik tudnak. Sajnos vannak egyébként 99 évre szóló szerződések is, azokat egyébként a cég ilyen nagy belátása, vagy nagy, hogy is mondjam, ilyen együttérzéssel meg szokta szüntetni egyébként, hogyha valaki azt kéri.
Ehhez érdemes lenne, gondolom, ha már valaki vásárolni, akkor üdülőt vásárolni. Tehát nem a jogát, hanem magát az ingatlant.
akinek van erre anyagi lehetősége, természetesen abszolút megteti, de én igazából erről azt gondolom, hogy most konkrétan egy akár balatonparti, vagy akárhol egy ingatlant megvásárolni, és azt fenntartani, és mindenféle karbantartását fizetni, szintén egy nagyon nagy kiadás. Én mindenképpen akkor igazából az egyéni szállásfoglalásokat ajánlanám, de aki azt szereti, mert olyan szokásai vannak, hogy ő a sajátjába szeretne menni, és a saját fürdőszobájában tisztálkodni, vagy a saját konyhájában reggelizgetni, az vásároljon magának ingatlan. De hát manapság azért elég magasak az ingatlan árak.
Dr. Kende Júlia ügyvéddel Varjú Frigyes beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Immár harmadik egymást követő évben van Magyarország az élen garanciavállalásban az Európai Unióban. Ez derült ki a Garancia Intézmények Európai Szövetségének adataiból. Hazánkban az állomány a GDP 3,7%-át teszi ki, miközben a kontinens átlag mindössze 1%-a körül mozog. A kiemelkedő teljesítmény döntően a Garantica Hitelgarancia ZRT-nek köszönhető, amely tavaly rekordközeli eredményeket ért el. Az adatok szerint több mint 71 ezer szerződéssel bírt, amely 54 ezer vállalkozáshoz kapcsolódott. Szabó István Attila azt mondta, céljuk, hogy idei kibocsátásuk volumene meghaladja az 1000 milliárd forintot. Ez új rekord lenne. Szerinte ez a leghatékonyabb vállalkozás támogatási eszköz, ezért több hazai és európai programban is részt vesz a Garantica. Az elnök vezérigazgatót Kovács Gergő kérdezte.
Magyarország továbbra is az élmezőnyben, sőt az élen a garanciavállalásban Európában, amiben a Garantica is aktív szerepet vállalt. A tavalyi adatok alapján kiemelkedő eredményeket értek el. Mi ennek a tartós sikernek az oka?
Először szerintem azt célszerű megvizsgálni, hogy honnan is van ez az adat. Van egy AECM nevű Európai Garancia Szervezeteket Tömörítő Szakmai Szövetség, ami egyébként velünk gyakorlatilag egy idős, egy 30 évnél idősebb szervezet. Ez nem uniós, hanem földrajzilag európai, tehát 32 ország, 47 tagvállalata szolgáltat itt számos adatot az éves statisztikai évkönyvhöz, és ebből szoktunk egy-egy kivonatot kapni. A konkrétan hivatkozott adat, az talán a legfontosabb indikátor, amit az AECM közöl, ez az adott országban állami segítséggel létrejött KKV hitelek mögötti garanciák osztva az ország GDP-vel. Tehát ez egészen jól ugye mutatja az intenzitást, hiszen az ország méretet, mint olyat kiszűri. Na ez az a mutató, amiben most már 3 éve az élen állunk a adatot szolgáltató több mint 30 ország közel 50 tagvállalata között, de ez ismerni kell ugye a hitelezettségi helyzetét a KKV-knak. Magyarország egy relatív fiatal piacgazdaság, alig több mint 3 évtizedes, és azért a KKV-szektor az viszonylag alacsony hitelellátottságú, ami pedig azt jelenti, hogy jó eséllyel nem az optimum kibocsátás, nem az optimális termelési pontban vannak, tehát mindenféleképpen gazdaságpolitikai cél a hitelezettség, hitelellátottságnak a növelése, és ennek az egyik leghatékonyabb eszköze a garancia, amit pedig egyébként nem csak mi az országban van más olyan garancia szervezet, aki ide besorol, ugye az AFGA, és az agrárgaranciákat sorolják, de méretet tekintve mi vagyunk ebben a legnagyobbak.
Igen, hogyha már itt maradunk a Garantica szerepénél, miben nyújt többet, miben nyújt mást ez a kezességvállalás, mint a többi a vállalkozások számára?
Vissza kell menni ahhoz, hogy mit is csinálunk mi, ugye a KKV-kat segítünk forráshoz jutni. Miért kell ehhez a garancia, vagy miért kell ez a Garantica? Azt kell tudni, hogy a bankok egy úgynevezett kockázathozam koordinátor rendszeren belül igyekeznek kiválasztani a számukra optimális ügyfeleket, ügyleteket, és hát van olyan KKV hitelügylet, ami ezen a koordinátor rendszeren belül nem kapnak kedvező elbírálást, hogy elmondtam, ez egy piacgazdaság, a KKV-k is viszonylag tőke szegények, és hát ezen segít a többnyire 80%-os készfizető kezesség, amit mi adunk, tehát hogy az ügyfél nem fizet, akkor mi fizetünk a kitettség 80%-áig, ezzel jelentősen csökkentve a banknak a veszteség potenciáját, és ilyetén módon beemelve az adott hitelügyletet a bank szempontjából a jó, finanszírozható kategóriába.
A Garantica által nyújtott készfizető kezességek több mint 71 ezer garanciaszerződéshez és közel 54 ezer vállalkozáshoz kapcsolódtak, ami így összesen 645 ezer munkahely megtartását, illetve új álláshelyek létesítését támogatta. Mely szektorokban látható ez a hatás leginkább?
nagyon érdekes, mi is folyamatosan vizsgáljuk a szexuális kitettségünket, és nem látunk a mi portfóliunkban torzítást az általános gazdasági szexuális megoszlás, illetve a hitelek megoszlása szerint, tehát teljesen párhuzamosan megyünk azzal, ahogy egyébként a KKV-k, illetve a KKV hitelek osztanak meg. Bedobnék még egy érdekes adatot, hogy mostanra már akkorák vagyunk, ez amit ön mondott számok, ez egyébként több mint 2600 milliárd forintos élő garancia állományt jelent, ami nagyságrendileg 3400 milliárd forintnyi KKV hitelt támogat. Az MNB rendszeresen publikálja a KKV hiteleknek az élő volumenét, és hát ezzel a 3400 milliárdnyi garantált hitelösszeggel gyakorlatilag elmondható, hogy minden második KKV hitel forint mögött ott vagyunk, tehát közel 50%-os a penetráció most arra a piacon.
Behoznék ide még egy nagyon fontos dolgot, ez pedig a Széchenyi kártya program. Ennek a kamatcsökkentése milyen változást hozott a garanciavállalásokban?
Hát azt láttuk, ugye itt én is hivatkozom azokra az adatokra, amit ők közölnek, hogy a kamatcsökkentést követően megugrottak a volumenek, megugrottak a hiteligénylési volumenek, és ugye a Széchenyi kártya programnak mi szerves része vagyunk, gyakorlatilag az összes igénylés az hozzánk is rögtön érkezik garanciáért. Ebből egyébként azt látjuk, hogy az ez évi várható garancia kibocsátásunk, tehát új garancia kibocsátásunk is meg fogja haladni az 1000 milliárd forintos nagyságrendet. Ez csak azért érdekes, mert tavaly is nagyjából ilyesmi nagyságrendben voltunk, és nagyon sok olyat hallunk, olvasunk a sajtóba, hogy elmaradnak beruházások, döcög a hitelezés. Ezt mi nem érzékeljük, különösen mondom a Széchenyi kamatcsökkentés óta különösen meglódult az üzleti volumen.
Van még itt a Demján Sándor program, ami szintén ugye egy vállalkozásokat segítő program, amihez önök önként csatlakoztak. Ezt miért tartották fontosnak?
Igen, ugye az egész 2025-ös év a KKV-k szempontjából és a KKV-kkal dolgozó állami tulajdonú cégeknél gyakorlatilag a Demján Sándor program szellemiségébe zajlik, de mi egyébként már 2024-ben nekiálltunk ennek a felkészülésnek, még 2024. február elején csináltunk egy 30%-os általános díjcsökkentést, illetve 2024 végén, november közepétől pedig egy olyan díjakciót indítottunk, először csak 25. június 30-ig, majd azt meghosszabbítottuk még egy fél évre, hogy a beruházási hitelek, legyen az Széchenyi vagy nem Széchenyi beruházási hitelekhez adott garancia díjaknak az első évi díját, pontosabban igazából az első törtévi és az azt követő első teljes évi díját azt elengedtük. Ezt idén februárban kiterjesztettük a budapesti vállalkozások számára is, mert ezzel csak a vidéki vállalkozásoknak kezdtük el, illetve szintén még a Demján Sándor programhoz csatlakozva 2025. februárjában felülvizsgáltuk az üzletszabályzatunkat, és pár olyan korábbi szektorális, tehát TEAOR szintű tiltást kiszedtünk az üzletszabályzatból, és ennek eredményeként gyakorlatilag nagyságrendek 20 ezer új vállalkozást tudtunk beengedni a garanciára jogosultaknak a körébe. Tehát összességében elmondható, hogy a Demján Sándor program egy olyan forrás bőséget és olyan forrás sokszínűséget jelent most 2025-ben ezen a piacon, hogy ebből értelemszerűen mi sem tudtunk kimaradni, és azért örömmel csatlakoztunk hozzá.
Van még egy program, amiről szót kell ejtenünk, ez az InvestEU program. Ez miről szól, a célok elérésében ennek milyen szerepe lesz?
A legfontosabb talán az az elismerés, az a tény, hogy a Garantica itt közvetlen végrehajtó partnerként szerződött az Európai Bizottsággal, tehát mi nem egy közvetítő szervezeten keresztül veszük igénybe, hanem konkrétan jó magam írtam alá a szerződést az Európai Bizottsággal, és hát ezáltal olyan finanszírozó, nemzetközi finanszírozó vállalkozásokkal kerültünk egy szintre, mint az EIB, vagy akár az EBRD, vagy akár az EIS. Egy nagyon hosszú, egy 4-5 éves folyamat vezetett el ennek a szerződésnek az aláírásához. Szörnyen sokat dolgoztunk érte, nagyon-nagyon büszkék is vagyunk rá. Na most ennek a programnak a keretein belül az Európai Bizottság egy 95%-os viszonygaranciát nyújt, egy nagyságrendileg 600 milliárd forint hitelösszegű portfóliónak a felépítése mögé. Ugye ez az Európai Uniónak a 21-27-es költségvetésén belül gyakorlatilag az egyik gazdaságfejlesztési eszköz, és a mi számunkra a legfontosabb jelentősége az, hogy a mi által általunk kibocsájtott garanciák vagy kezességek mögött. Itt most nem a magyar állam viszont garantál, hanem a bizottság, az EU. Mit jelent ez? Amikor egy kereskedelmi bank lehívja a kezességünket és fizetünk, akkor mi nem a magyar államtól hívjuk le ugye ezt a pénzt, tehát magyarul nem kerülünk pénzbe innentől kezdve a magyar adófizetőknek, hanem a bizottságtól közvetlenül az EU-tól hívjuk le ezeket a forrásokat.
Ha már a célokról beszéltünk, a 2024-es, tehát a tavalyi rekordközeli eredmények után mire számítanak idén?
Hát ahogy mondtam, igyekszünk megismételni a tavalyi 1000 milliárdot meghaladó új garancia kibocsátást. Ugye most már azért október elején látjuk azt, hogy ehhez teljesen jó pályán is haladunk, még az is lehet, hogy ezt valamennyire meg fogjuk haladni. Én még egy dolgot kiemelnék, amely rendkívül büszke vagyok, ugye halljuk, hogy a gazdaság bizonyos szempontból kihívásokkal néz szembe. Most ennek ellenére azt látjuk, hogy a hitelportfóliónk, most már a garanciák, a kezességek mögötti hitelportfólió, az folyamatosan javuló minőségű. Az egész bankrendszerben egyébként a KKV szektorban kevesebb a default, kevesebb a bedőlés, mint ahogy azt általában így a szakmabeliek tervezzük, de idén ez rendkívüli módon látszik. Szerintem ha minden jól megy, akkor az előző évi viszonylag alacsony beváltási szinthez képest is még egy 30-40%-kal kevesebb beváltásunk lesz, tehát viszonylagosan jól viselkedik a portfóliónk.
A Garantika Hitelgarancia ZRT elnök vezérigazgatóját, Szabó István Attilát Kovács Gergő kérdezte.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Picit szusszanunk, pár perc múlva folytatjuk az eheti reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. Várom viszont.